Riporta. Beszélgetések és történetek. 44. adás. Gyerekkoromban szinte mániákusan betartottam a biztonságos közlekedés szabályait. Amikor a lakótelepi otthonunk előtti kis sövény folyosóban, a csepeli Versailles-ban bandukoltam, mindig megálltam, hogy jobbra vagy balra nézzek, pedig ott csak gyerekek meg a szüleik járkáltak. Amikor a zebrán mentem át, mindig nagyon figyeltem és siettem, és bár vonzottak az izgalmas BMX mutatványok, egy-két kalkulált eséstől eltekintve nem sikerült komolyabban kárt tennem magamban a csepeli garázs rengeteg melletti rögtönzött akadálypályán sem. Az évtizedek alatt megtanultam valamennyire összebarátkozni a félelemmel, hiszen egy csomó mindentől megóvott, még akkor is, ha a felturbozott fantáziámnak hála hajlamos vagyok egészen irreális rémképek felfestésére is. Ez a történet azonban nem csak a félelemről, hanem többek között a bűntudatról is szól, ami ha olimpiai sportág lenne, többszörös aranyérmes lennék. Dáviddal, az egyik haverommal, a Petőfi híd pesti híd fője melletti Néru parton vagyunk egy enyhe őszi szombaton 2022. októberében. A lemenő nap rózsaszínből bíborba vált, miközben a fénysugarai barátságos tompassággal verődnek vissza a lustán elhaladó hajók oldaláról. A szürkés zöld színekben hömpölygő Duna felszínén aztán elhalványulnak a nappal fényei, hogy helyüket a parton világító utcai lámpák és a szórakozó helyek neonfényei vegyék át. Ahogy a nappal megy, az éjszaka jön, annak minden lüktető, kifürkészhetetlen izgalmával és rejtélyével együtt. Az egyik ilyen rejtély az, hogy hova megyünk majd ma, bár ez még annyira nem érdekel minket. Jelenleg inkább a gíroszunkra és az italainkra koncentrálunk. Közben megélénkülnek az emberi hangok a parton, ezekhez mi is hozzátesszük a saját beszélgetés töredékeinket, ahogy magunkat, másokat, meg úgy általában az életet bámuljuk. Mikor végzünk a Dunaparti vacsoránkkal, csak ülünk pár percig csendben, én pedig hálás vagyok, hogy Dávid mellett simán lehet hallgatni is. Csendes meditációnk alatt aztán egy hajléktalan lép hozzánk pénzt kérni. Majdnem olyan zavaros, zöld színű a kabátja, mint a szeme. Úgy látszik, elkezdesz hasonlítani a Dunára, ha sokáig vagy közel hozzá. Fut át bennem a költői gondolat. Szinte biztos vagyok benne, hogy Dávid nem fog neki pénzt adni. Épp ezért szökik fel a szemöldököm a sötétben, amikor automatikusan a zsebében nyúl és ad a hajléktalannak egy 200-ast. A férfi megköszöni, Dávid meg csak annyit mond, hogy Isten áldjon. Azzal fordul is el, mint aki most fizetett az Aldiban. Én nem mondok semmit, csak hallom, ahogy a távolban felírnak Dávidnak egy karmapontot. Saját bevallása szerint nem szereti az embereket, de arra jutok, hogy vagy így akarja mielőbb letudni a hajléktalanokkal való interakciót, vagy egyszerűen csak megbolondult 40 éves korára. Egyébként ő az, akit egy másik haverunkkal vagy barátunkkal együtt, ki tudja, mik is vagyunk, szóval akit egy csepeli konditeremből ismerek. Ő az, akivel egyszer azon röhögtünk, hogy nekünk nincsenek barátaink, majd egy romkocsmába biciklizve megbeszéltük a Terminátor filmeket. Ő az, aki egyszer tökéletesen közömbös arca állt végig egy bulit a Bad Beach-en, majd közölte, hogy ez volt élete legjobb partia. Máskor majdnem összeverekedtünk egy nő miatt. Volt, hogy hónapokig nem beszéltünk, volt, hogy gyakran. Egyszer annyira berúgott, hogy elsírta magát, miközben engem és a harmadik barátunkat ölelt, és közben azt mondta, hogy neki csak mi vagyunk, miközben nála kiégettebbnek tűnő embert az életemben nem láttam. Akárhogy is van, a lényeg, hogy még mindig toljuk ennek az emberi kapcsolatnak a nagyon furcsa szekerét. Maga az este aztán elég színesen alakul. Iszunk Bacardi kólát, én később sört és viszkit, elmegyünk a Központ nevű helyre, ahol elég jó house zene szól. utána tovább megyünk a telepbe, a kisüzembe, a rácskertbe, az ellátóba és egy pillanatra a J-be is, és még pár helyre, valamint találkozunk azzal a bizonyos harmadik barátunkkal Csepelről egy kis időre, hogy aztán körülbelül 5-6 óra múlva fáradtan, de viszonylag jó kedély állapotban megküzdjünk a bicikli lakatunkkal. Mielőtt azonban ezt a gondolatot folytatnám, ugorjunk körülbelül egy órát vissza az időben, mert a mai történet szempontjából fontos szereplőt ismerhetünk meg. Az egyik helyen vagyunk a sok közül, a pultnál ülünk, Dávid vodka narancsot kér a saját bárpultosától, én pedig a kedvenc viszkimet az enyémtől. Valamiért elkezdünk a haverom bárpultosával dumálni, nem tudom hogyan és pláne, hogy miért, csak azt, hogy a pupillájából ítélve itt egy kisebb veteményes kert, meg a bárpult nagyjából egy negyede elfogyasztásra került. Van valami nyúlszerű a pultos fiú arcában, furcsa mosolya, de szerintem nem a szivogatás miatt, valószínűleg amúgy is ilyen. Szelíd, de furcsa, barátságos, meg leereszkedő is kicsit. A franc se tudja, hányadán áll az ember ezekkel a belvárosi romkocsmás bárpultosokkal. Minden esetre velünk viszonylag normális. A legfurcsább az, hogy a fején lévő kapitányos sapka már megselep. Egész este rajta van, és valamiért az az érzésem, hogy régóta hordja. Ha nem lennék fáradt, talán meginterjúvolnám, hogy honnan van ez a sapka, meg úgy egyáltalán, de most csak a kedvenc viszkimre tudok gondolni, ami Skócia egyik délnyugati kis szigetéről származik, és tőzegfüstöléssel készül. Közben Dávid viccelődik valamit ezzel a pultos sráccal, mire csak közbeszólok, és azt hiszem mondok valami olyasmit, hogy mi eredetileg csepeliek vagyunk. Nem tudom, hogy miért említem ezt meg, több mint 10 éve nem él ott egyikünk sem. A fiúnak azonban, aki kapitány sapkában van, ez a szó, hogy Csepel, valamit beindít az agyában, mert felvillan a szeme, kúrjant egyet és vállon veregeti Dávidot, miközben ezt mondja. Erre a körre a vendégem vagy. Micsoda? Döbbenek le. De hát ezt nekem köszönheti, gondolom magamban, miközben az én pultosom közli velem a fizetendő összeget. Őt ugyanis nem érdekli, hogy csepeliek vagyunk. Apu fortyogó epéjeként előveszem a kártyámat és fizetek. Dávid pedig a helyzetet végül is úgy oldja meg, hogy az én italomat meg ő fizeti, ugyanis pont ennyivel tartozott a mai rumért, amit meg én vettem. Az alkoholhoz tapadó pénz gyönyörű körforgása. Ahogy végre elkezdjük inni az italainkat, amikben közös, hogy egyikünk sem magának fizette, Dávid szinte elsírja magát, annyira meghatódik a gesztuson, hogy kapott egy ingyen vodka narancsot, amiért ő csepeli. Ritkán hatódik meg, de a jelek szerint akkor az kell, hogy egy idegen férfi meghívja egy italra. És mire megisszuk a vodka narancsot és a viszkit, el is érkezünk a bicikli lakataink leszereléséhez, ahol tulajdonképpen ez a történet kezdődik. Hajnali 3. Lassú mozdulatok, halk motyogások és az érzés, hogy ennek az estének is vége. Igazából nem is sikerült rosszul, állapítjuk meg magunkban, de legközelebb ez meg az lesz, határozzuk el. Ahogy így elfilozofálgatunk, a szemünk sarkából látjuk, hogy tőlünk körülbelül 10 méterre valaki színes ruhában elvágódik a bicikliével. Csaj volt? Kérdezem Dávidot. Nem tudom, nyújtogatja a nyakát, majd visszafordul a bicikli lakathoz. A biciklis körülbelül álló helyzetből esett el, de elég sok ott a járókelő. Valaki biztos segít neki, gondolom. Vagy lehet, hogy félhangosan ki is mondom. Mire összeszedjük magunkat, már el is felejtem. Valamiért azonban nem ülünk fel a biciklieinkre. A járműveinket tolva elindulunk a Dob utcán a körút felé. Újabb csattanás. Ezúttal sokkal közelebbről. Balra nézek. Az út kellős közepén ott a kerékpáros, aki az előbb is elesett. Színes furcsa ruhákban van, a fején pedig egy sapka, amit láttunk ma már. Ez a kapitány, nyögök feldöbbenten. Dávid egy pillanatra néz csak rá, és csak annyit mond, ja, jól bebaszott. Hümmögök, és a szemem alig tudom levenni az éppen felkászálódó emberről. Ezt rossz nézni, mondom, és elfog a szánalom, és furcsa mód a félelem is. Eddig nem már páran összegyűlnek, hogy megnézzék, hogy mi van, de mennek is tovább. A szombat esti budapesti közönségnek ennél több kell, hogy igazán megpiszkálja az inger küszöbüket. A fiú valahogy újra ráül a biciklire, mi lassan sétálunk a járdán, de még mindig nem ülünk fel a saját járművünkre. Újabb csattanás, ezúttal nagyobb. Megint neki esett az egyik parkoló autónak. Bazd meg, segítsünk már neki, mondom Dávidnak. Hogyan? kérdezi ingerülten. Mit tudom én, úgy látom, valami van a láncával vagy a váltójával. Hadonászok a régi országúti felé, utalva arra, hogy Dávid egy ideig bicikliszerelőként dolgozott, és sokkal jobban ért ehhez, mint mondjuk én. Oldja meg, veti oda rá se nézve, miközben lépdelt tovább. Meghívott egy vodka narancsra, vonultatom fel a világ legnevetségesebb érvét megrökönyödve, mire Dávid azt mondja, hogy felnőtt ember, én pedig hitetlenkedve nézek előbb rá, utána a bicikliével időközben teljesen összegabajodott fiúra, akit magamban kapitánynak nevezek el. Sóhajtok egyet, feladom, de közben meg is állok. A kerítésnek támasztom a biciklimet, hogy megkösöm a cipőmet, meg kifújjam az orrom, meg betűrjem a pólómat, mert időközben lehűlt a levegő, ráadásul eléggé ki is józanodtam. Ahogy végzek mindennel, felnézek és azt látom, hogy Dávid ott áll a kapitány mellett, aki közben valahogy felegyenesedett. A jelek szerint a feje tetejére állították a biciklit és a láncot szerelik. Nem lett olajos a kezed? Kérdezem a haveromat, ő pedig válasz helyett a biciklis kesztyűbe bújtatott kezeit mutogatja, ami nem tudom, hogy mit jelent, hogy olajos lett, vagy hogy a kesztyű miatt nem lett az, de végül is mindegy. Közben az egész jelenet egy szerelő műhely hangulatát idézi, az egyik szerel, a másik meg magyaráz, előbbi Dávid, utóbbi a kapitány. Amikor végeznek, közlöm új ismerősünkkel, hogy nem kellene biciklire szállnia szerintem, de ő úgy hesegeti el ezt a gondolatot a kezével, mint valami idegesítő legyet, és már mászik is fel a bicikliére. A lendülettől majdnem rögtön átesik a kerékpár másik oldalára, de az utolsó pillanatban megfogja a mozdulatot. Rémesen bizonytalanul elkezd tekerni, én pedig szomorúan és a fejem csóválva nézek utána. Felszállunk a biciklijeinkre, közben mondom Dávidnak, hogy milyen fasza, hogy segített, aki mond valami olyasmit, hogy ja, de az egyik váltó nem veszi be az egyik fokozatot, de ezzel elvileg hazáig el lesz. Az arcán szokás szerint szinte semmi érzelem. Közben mi is elkezdünk csorogni a dob utcában, valahogy ösztönösen lassan tekerünk, mintha a kapitány díszkísérete lennénk. Ahogy körbenézek, látom, hogy elég sok autó torlódott össze, és a tömeg is nagyobb lett az októberi, vasárnap hajnali forgatagban, ebben a nyugtalanítóan enyhe időben. A percek közben teljesen lelassulnak, olyan, mintha órák óta jönnénk a dob utcában ezzel a gyászos kísérettel. Ekkor a volt fészeknél vagyunk. Újabb csattanás. Én úgy döntök, hogy Batman üzemmódba kapcsolok. Gyorsan oda tekerek a kapitányhoz, és megmondom neki, hogy ez így ultragáz, és rohadtul nem kéne bicikliznie. Menjen fel a járdára. Elkezd magánhangzókban beszélni, nem tudom, hogy csinálja, de olyan, mintha még jobban be lenne rúgva percekkel ezelőttihez képest. Bazd meg, mi csepeliek, tartsunk össze, gyere, menjünk fel a járdára. Mondom neki, mire ravasz kis fény gyúl a szemében. Rám sandít, azt hiszem most néz rám először az egész este alatt, és azt mondja, hogy ne gyere nekem ezzel a csepeli dumával. Én pedig úgy érzem magam, mint egy bűvész, akit lelepleztek, csak én nem francia kártyával, hanem a csepeli kártyával próbáltam varázsolni, sikertelenül. Ezen a ponton nem tudom, hogy mit tehetnék. Hol laksz? Kérdezem, és őszintén reménykedem, hogy nem Mátyásföldet fog mondani. A Bencúrban, mondja, én pedig valami halvány reménysugarat látok, hogy épségben hazajut, az ugyanis viszonylag közel van, bár ez most relatív. Sóhajtok, visszamegyek a biciklimért, Dávid nem szól semmit, csak néz. Nem menthetsz meg mindenkit, mondja aztán halkan, mintha Alfred vigasztalná Bruce Wayne-t, és azt hiszem valamiféle részvétet látok a szemében. Fáradtak vagyunk ettől az egész estétől, elcsigázottak az élettől, de nem akarunk úgy hazamenni, hogy ott hagyjuk ezt a szerencsétlent. Ugyanakkor nem tudom, mit tehetnénk. Mire újra biciklire ülünk, a kapitány pár autóval előrébb tart. Mostanra szinte teljesen megtelt mindkét sáv mögötte. Biciklisek, autósok, robogósok a vasárnap hajnali csúcsforgalomban. Valahogy eljutott a Dob utca és a Nagykörút kereszteződéséig, ahol végre megállt, mert piros a lámpa. Miközben a lámpához gurulunk, imádkozom, hogy sikerüljön majd elindulnia és ívben valahogy balra kanyarodnia, de ez így rohadtul necces. Még mindig piros a lámpa, eddigre már egy vonalban vagyunk a részek fiúval, aki meghívta a barátomat egy vodka narancsra nem is olyan sokkal ezelőtt, bár most mintha 2 hónapja lett volna. Közben a Nagykörúton pirkad, de lehet, hogy csak a fények, nem tudom, olyan furcsa ez az egész. Kicsit szédülök, ahogy a smog meg az esti Budapest töménysége megcsap. Annyi minden történik itt állandóan, de mégis annyira kevés. A kapitányra nézek, aki áll vagy ül a biciklién, az egész mozdulatában van valami merev nyugodtság, valami békésen élettelen, ahogy fejét a lámpa felé fordítja és azt fixírozza, én pedig őt, Dávid pedig nem tudom kit vagy mit, csak érzem, hogy itt van mellettem. A fejemen kapucni, de látom, hogy a lámpa sárgára vált. Most, most, most. Kapitány, ó kapitányom, gyerünk, meg tudod csinálni. A kapitány felemeli az egyik lábát, hogy rátegye a pedálra, de már a mozdulatnál látom, hogy valami nem stimmel. az egész teste vészesen meginog, egy kicsit, mintha felemelkedne a nyerekben, tesz egy mozdulatot, majd hangos csattanással elvágódik az úttestem. Ekkor ösztönösen a járdára hajítom a biciklimet, a pillanat kitágul, mint a kapitány pupillája, minden éles lesz, a színek, a hangok, az izmok mozgásának érzése a combomban, és odaugrom a srác mellé. Ezzel pont egy időben valaki a hátsó sorokban hangosan dudál egyet, mire felmordulok, de nem nézek oda. Csak a kapitány mögötti taxisnak intek, hogy bocs, de szerintem pontosan tudja, hogy mi történik. Közben egy másik srác is odajön segíteni, aki farmer jackiben van, és ahogy a kapitányt segítjük fel, valahogy a mi kezünk az ismeretlen segítővel is összegabajodik, és egy pillanatra egy nagyon furcsa laokon szoborcsoportra hasonlítunk, ami azt hiszem egy másodpercre van attól, hogy ugyanúgy elvágódjon, mint a kapitány másodpercekkel korábban. Végül valahogy sikerül mindenkinek felállnia, a biciklit is felsegítjük, miközben a járda felé intek, hogy most már aztán elég ebből az egészből. Az ismeretlen segítőtől közben elköszönünk, vagy ő tőlünk, fogalmam sincs. Legnagyobb meglepetésemre a kapitány belemegy abba, hogy menjünk fel a járdára, én pedig azon gondolkodom, hogy mennyire legyek erőszakos vele azzal kapcsolatban, hogy ma már inkább ne üljön kerékpárra. Elkezdem mondani, hogy ma már nem tekerhet, itt amúgy elsősorban a biciklizésre gondolok. Vagy ha nagyon akar, max a járdán, de ezt a részét a mondatnak inkább elharapom. Legnagyobb megkönnyebbülésemre bólint. Beleegyezik, hogy kiköti a bicikliét az egyik keskenyebb fához, itt a körúton, és hazamegy. Én pedig sóhajtok egyet. Nem tudom, gyalog mennyire veszélytelen ez a vállalkozás, de annak örülök, hogy legalább a bicikliről sikerült lebeszélni. Elindulunk keresni egy fát, ahova kiköthetti a bicikliét, majd hirtelen megszólal. Kurva jó fej vagy, ilyet rohadt kevesebb, meg tényleg köszi. A mondatnak nincs se eleje, se vége, a közepe pedig bizonytalan, de egy pillanatra azért meghatódom, mert azt hiszem ez mégiscsak valami köszönetféleség volt, ráadásul abszolút váratlan. Miközben végtelen lassúsággal és koordinálatlansággal a lánccal bíbelődik, felhívom Dávidot, aki ott maradt a lámpánál a biciklimmel. Nem veszi fel elsőre, ideges leszek, aztán visszahív és megnyugszom. Eddigre percek telnek el azzal, hogy a kapitány a biciklit a fához próbálja rögzíteni. Megdörzsölöm az arcom. Ahogy megy ki belőlem a feszültség, jön a fáradtság, és miközben elveszem a kezem az arcomtól, egy szemüveges, 20 éves lány bukkan fel a semmiből. Úgy áll ott a kapitány mellett, mint egy szellem, aki mindvégig ott volt, csak eddig nem vettük észre. Majd én hazakísérem. Villantja rám a tekintetét valami dacos életuntsággal, és már-már az az érzésem, hogy azt hiszi, hogy miattam van ez az egész. Jó, mondom bizonytalanul. A Benc úrban lakik, teszem hozzá, és egy pillanatra olyanok vagyunk, mint az elvált szülők, akik már csak annyit beszélnek egymással, hogy a gyerek aznap még ehet-e csokit, vagy már csak a fogmosás jön. Tudom, mondja a lány gépiesen, mindenfajta érzelem nélkül, ha csak valami fajta unott haragot nem veszünk annak, amit a hangjából most kiérzek. Ismerem, teszi hozzá, de ezt már csak a mellettünk lévő fának mondja, tőlem elfordulva, gépiesen karolva bele a kapitányba. Még szeretnék valamit mondani, de nem jön ki hang a torkomon. Talán valami elköszönésre futja, tőlük már arra sem, együtt indulnak el a Benc úr irányába. A kapitány tétován int a kezével, ki tudja kinek. Egy másodpercig még nézem őket, aztán visszafordulok a dobutca felé. Amikor odaérek, a biciklimen még mindig villog mindkét első lámpa. Furcsálom, hogy Dávid nem kapcsolta ki őket, meg azt is, hogy nekem ilyenek, ilyenkor feltűnnek. Isten vagy, csak ennyit mond. Miért? Kérdezem sokkos állapotban. Váratlan tőle ez az érzelemnyilvánítás, bár jól esik. Ő válasz helyett csak megvonja a vállát és közli, hogy az ellenkező irányba megy. Bólintok. Kezet fogunk, elköszönünk, én pedig, bár nem erre szoktam hazamenni, elindulok a nagykörúton hajnali 3 után pár perccel hazafelé. Még mindig nem pirkad, még mindig sötét van. Közben elhatározom, hogy ezt a történetet megírom a podcastem Hétköznapi Történetek című évadába. Azt is elhatározom, hogy ennek a résznek az lesz a címe, hogy Isten. Onnan jutott eszembe, amit Dávid mondott, meg onnan, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, fűzöm tovább ezt a mentális, pszichés füzért, és majd biztos beleírom, gondolom megint, hogy mostanában mennyire szeretem a közhelyeket, meg a szólásmondásokat. Majd a gondolat végén még hozzáteszem, hogy az is lehet, hogy az lesz az epizód címe, hogy Kapitány. Ekkor Ilyenkor már a Mester utcánál vagyok, és várok, hogy zöldre váltson a lámpa, mert az esetek nagy részében szeretek figyelni arra, hogy zöldön menjek át még hajnali 3-kor is. Ráadásul itt több időm van a kis történeteimet fogalmazni, és miközben tekerek hazafelé, egyre izgatottabb vagyok, egyre jobban hatalmába kerít az alkotás mágiája, és élvezem a hűvös szelet, meg azt is, ahogy az emelkedőn felfelé kell tekertem a Petőfi hídra, jól esik a lendület, és ahogy süvítek felfelé, gondolatok és érzések milliárdjai száguldanak végig az összes sejtemen. Még zenét sem hallgatok, mert most fejben írok, miközben már a Petőfi hídon vagyok, közben pár másodperce belenézek a hűvös tompasággal izzó Budapest fényeibe. Kétkerekű Batmobilom egyre gyorsabban repít az autóút és a gyalogos út fémkorlátai között, közben arra gondolok, hogy ma is megmentettem valakit Gothamben. Ezen kicsit elmosolyodom, miközben agyam megállíthatatlanul ontja magából a sorokat. Felnézek egy pillanatra egyenesen a jéghidegen ragyogó kékes-fekete égre, a csillagokból szavak állnak össze, azokból metaforák és szójátékok és történetrészletek, ahogy a ma estét rakosgatom össze, mint valami őrült festő a színes foltokat a vásznon. Eközben már a Petőfi híd vége felé vagyok, gurulok le Budán, egyre jobban és gyorsabban közelítek az otthonom felé. Talán most azonnal meg is írom, ha hazaérek, bár nagyon fáradt vagyok és belekapaszkodom egy újabb sorba félmondatban mai estéből, ami arról szól, hogy... A földön fekszem. A világ 90 fokkal elfordult. Pár másodperccel korábban hallottam, ahogy a kapucniba bújtatott koponyám neki koccant az aszfaltnak. De szerencsére nem arra esnem közvetlenül. Az összes épület az oldalára dőlt. Hangosan felnyögök. Sokkos állapotban vagyok, de ösztönösen felülök, mintha azt az üzenetet akarnám küldeni a testemnek, hogy minden rendben van. Eltorzul az arcom, hangosan zihálok, és megfogom a jobb könyökömet, ahol mintha nedves lenne a jackim. Arra estem rá, meg azt hiszem az oldalamra. Felállítom a biciklimet. Az esés a zebrán történt, ahol milliószor átmentem már, de van egy része, ahol a patka teljesen elvékonyodik, és van egy, ahol magas. Ahogy jöttem le róla nagy sebességgel, a kormány valószínűleg kifordult a kezemből, de nem tudom pontosan, hogy mi történt. Csak azt, hogy egyetlen kérdés szól a fejemben, végtelenített lúpon. Miért? 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 Kérdezem sokkos, traumatizált állapotban magamtól. Miért történt ez velem? Miközben azt mondom magamnak, hogy én még soha nem estem el biciklivel. Sokkos állapotban vagyok. Egy pár méter tolom a biciklimet, és megnézem, hogy mindenem megvan-e. Újra megfogom a könyököm. Tompán fáj, de azt hiszem nincs nagy bajom. Viszont iszonyatosan aggaszt, hogy a fejem is neki koccant a betonnak, és félek, hogy másnapra jönnek ki a sérülések. Visszaszállok a biciklimre, és elkezdek közepes sebességgel tekerni. Én, aki mindig nagyon figyelek, akit a félelem már oly sokszor megóvott, én, aki most segítettem a kapitánynak biztonságban hazajutni, én, aki még sosem estem el utazósebességnél biciklivel, én, aki szinte mindig hordok bukós isakot, én, aki próbálok jó ember lenni, én, aki az önéletrajzába azt írja, hogy a másoknak való segítés a szenvedélye, szóval én az előbb estem egy nagyon nagyot, és azt hiszem, hogy valami van a könyökömmel, de sokkal jobban aggaszt, hogy mi van, ha valami maradandó sérülésem lesz. Furcsán érzem magam, és folyamatosan csak arra tudok gondolni, hogy mi lesz így a családommal, hogy tudok ezek után teljes értékű apa lenni, mert ebben a pillanatban csak ez a fontos, és azt hiszem, egy ideje szinte csak számít, és most nagyon félek, hogy valami baj történt velem, miközben egyre csak az a kérdés visszhangzik a fejemben. Miért? Kérdezem ezredjére is, miközben a pánik és a bűntudat örvénye egyre jobban magával ránt. Hazaérek. Ahogy zsibbat mozdulatokkal leveszem a jackimet és a hosszú ujjumat, látom, hogy a vér teljesen átitatta a ruháimat. Leveszem őket és megnézem a tükörben a könyökömet. A hús teljesen szétnyílt, azt hiszem látszik a csont, de nem vagyok benne teljesen biztos. Majdnem elájulok. Lemosom a sebet, kis sebhintőport szórok rá, bár ebben a pillanatban rájövök, hogy fogalmam sincs, hogy ez jó megoldása. A a soktól szédelegve lezuhanyzom, ágyba bújok, de nem tudok elaludni. Iszonyatosan félek. Körülbelül 3-4 órát alszom szakaszokban. Amikor egyértelmű, hogy már nem tudok aludni, úgy döntök, hogy bemegyek a traumatológiára. A Szent Jánoshoz tartozunk. Sokan nem szeretik, én azonban kedvelem az ottani épületeket, legalábbis ahogy kívülről kinéznek, minden lepattantságukkal együtt. Viszek vizet és némi hideg élelmet, és jó előre felkészülök arra, hogy akár órákig zenét írek a telefonomban, ami őszintén szólva sok orvosi rendelőben való várakozáson átsegített már. Mikor végre sorra kerülök, egy fiatal orvos fogad, kérdezi, hogy mi történt, és amikor mondom, hogy hajnalban elestem biciklivel, akkor cinkosan rám néz, és egy laza félmosollyal kérdezi, hogy bulizásból hazafelé? Mondom, igen, és más körülmények között lehet, hogy itt egy high five következne, de most nem szívesen mozgatnám fölöslegesen a könyökömet. Ahogy leveszi a nővér a kötésemet, az ő és az orvos szeme is kikerekedik, mondják, hogy ez nem túl szép. Tetanusz következik, az őzike tekintetű mű szempillája alól barátságosan rám pislogó nővérke pedig úgy vágja bele a jobb vállamba a tűt, mint aki most kapta rajta a barátját azon, hogy megcsalja. Ezután vérvétel, CT, ultrahang, röntgen és vizeletvizsgálat következik, én pedig végtelenül hálás vagyok, hogy ennyire komolyan veszik a sérülésemet. Miközben azt a kifejezést is megtanulom, hogy nagy energiájú esés. Aztán, ahogy az orvossal beszélgetek, olyan szavakat használ, hogy műtét, meg hogy lehet, hogy bent tartjuk magát, de ezek csak lehetőségek. Minden esetre, amikor ezeket meghallom, nagyon közel vagyok ahhoz, hogy elájuljak most azonnal. Nagyon félek. Körülbelül 2 óra múlva aztán végre ismét sorra kerülök, megvan az eredmény. Na Szabolcs, kezdi a fiatal, barátságos orvos, váratlanul elkomorodó arca, én pedig rettenetesen izgulok. Elkezd egy röntgengép előtt mutogatni, bár ebből pont annyit értek, mint a terhes ultrahangokból. Itt van egy elmozdulás nélküli törés. Ha egy picit máshogy törik, kezdi, majd belemegy a részletekbe, de a lényeg, hogy bár eltört a könyököm, nem kell műteni, nem kell bent maradnom, nem kell gipszelni, helyette egy kendőt kell hordanom, amit az őzike szemű nővérke már ad is fel rám. A CT negatív, a vérképem rendben. Óriási megkönnyebbülés önt el, és érzem, hogy másodperceken belül sírni fogok, annyira megterhelt ez az egész. Kapok 2 papírt, meg némi jó tanácsot a könyökömmel kapcsolatban, kérdezhetek is, amihez nem vagyok hozzászokva a magyar egészségügyben, majd sűrű köszönetnyilvánítások közepette elhagyom az épületet, felhívom a feleségemet, és végre kijön valami sós a szememen, mert egy estére ez még nekem is sok volt. október 19. szerda. 3 nappal később újabb szót tanulok meg, ez a seb kontroll, aminek a lényege, hogy elmegyek az STK-ba a sebészetre Pali bácsihoz, hogy megnézze, hogyan változott a seb állapota. Ő az egyébként, aki már a gördeszkás balesetemnél is lelkesen szivogatta ki belőlem a savót. Rutinosan bejelentkezem és felmegyek az STK 3. emeletére. Körülbelül 30 perc múlva szólítanak is, én pedig mint a kisangyal elkezdem mondani, hogy mi történt velem. Pali bácsi ugyanis nem szereti, ha valaki csak leül és nem mond semmit, ezt már a múltkor megtanultam. Közben gondosan begyakorlom az olyan szavakat, mint elmozdulás nélküli törés, meg nagy energiájú esés. Az idős, de jól karban tartott orvosnak látszólag tetszik az előadásom, sűrűn bólogat, engem pedig a büszkeség nem várt hulláma önt el, hogy ennyire jó beteg lehetek ezen a szép, napsütötte októberi délutánon. Leküldenek röntgenre, én pedig kicsit csodálkozom, hiszen most voltam 3 napja, de csak óvatosan megvonom a kendőbe bújtatott vállam. Miközben ezt megbeszéljük, int, hogy üljek át egy másik székbe, hogy megnézze a sebemet. Kicsit genyedzik, mondja, majd hümmög, és hozzáteszi, hogy nem cseréli le. Mert mint mondja, akkor kezdődne az egész előről, gondolom felszakadna a sebem. Miközben a genyedző sebem kíváncsian kikandikál a világra, és miközben Pali bácsi kezében egy véres kis vatta van egy pálcika végén, a tőlünk jobbra eső szobából egy magas őszhajú orvos jön pont azzal a huncut arckifejezéssel, amivel a kissé ittas német nyugdíjasok készülnek a pincérnök fenekére csapni az Oktoberfesten. Addig lopakodik, amíg Pali bácsi észre nem veszi, majd megszólal. Hallottad? Kérdezi, majd hozzáteszi. A Fradi kikapott az Iváncsától. Én csak nézem őket türelmesen, mert egyáltalán nem érdekel a foci, ellenben a sebb kontrollommal. Amikor a nővérke felrakja az új kötést, Pali bácsi megnyomja a könyököm oldalát, és közli, hogy itt van a törés. Szerda van, vagyis 3 napja történt az eset, de hál' Istennek nem volt különösebb fájdalmam, viszont rém kellemetlen, hogy állandóan hordanom kell a kendőt. Ahol Pali bácsi megnyomja, ott nem fáj, de biztos nem jó helyen nyomja, vonom meg újra a vállam, de most csak gondolatban. A röntgen is rutinosan megy, bár furcsálom, hogy ki kell nyújtanom a karomat, és azt is, hogy nem fáj annyira. Amikor végre megkapom a papíromat, ránézek, és egy furcsa mondatra leszek figyelmes a jelentésen, igaz, félig latinul van. Ez furcsa. Vajon jól értelmezem? Amikor újra Pali bácsival szemben ülök, az idős orvos ránéz a jelentésre, majd a monitorra, majd újra papírra, és végül rám, miközben leveszi a szemüvegét. Hát, Szabolcs, van egy rossz hírem. Kezdi. Sejtem, mit akar mondani, így megelőzöm. Nincs fraktúra? Kérdezem. Így van, bólint. A könyöke nincs eltörve. De akkor a Jánosban? Hebegem. Benézték. Nyitja szét a jobb kezét, mintha egy kis verebet engedne az útjára. Talán az igazság madarát. Ez az igazibb, mondja, és tenyerével 3-szor lágyan megpaskolja a papírt, mintha az egy szerencsét hozó szent erekje lenne, közben pedig szinte az egész felső testével az asztal és a papírlap felé dől, mintha ezzel a meghajlással akarna nyomatékot adni a szavainak. Kinyitom a számat, de nem jön ki rajta semmilyen hang. A röntgen felvételemet mutatja, amin 2 tökéletesen egészséges csont látszik, legalábbis amennyire meg tudom ítélni. Kétfelé törhet a csont, magyarázza, és valamit még hozzátesz, de a lényeg már átjött. Fordul egyet velem a világ. 2 perce kértem új kendőt a nővérkétől, amúgy ez is őzike szemű, csak nincs műszempillája. Most meg úgy néz ki, hogy a régire se lesz szükség, mert, mint kiderül, elvileg nem kell hordanom, bár akárhányszor erre rákérdezek, Pali bácsi mindig mást mond, hol azt, hogy hordhatom, ha akarom, hol azt, hogy nem kell. Itt is kapok papírokat, meg némi jó tanácsot, és közlik, hogy várnak vissza 1 hét múlva, akkor valószínűleg leszedik a tapaszokat. Kibotorkálok az épületből, kilépek a fényre, és felnézek az égre egy nagy sóhajtás közepette. Amikor ezeket a sorokat írom, 2023. decemberében, 14 hónappal a történtek után, a jobb és a bal könyökömben is érzek még néha egy enyhe fájdalmat bizonyos mozdulatoknál, és mintha nem lenne ugyanolyan alakú a 2 könyököm. 1 hónappal ezelőtt ráadásul göldeszkázás közben volt egy kisebb esésem, aminek köszönhetően a térdeim 2 ellentétes irányba indultak el, még mindig fájnak egy kicsit, különösen, ha teljesen kinyújtom a lábamat. Baleset is orvos szerint, rándulás történt, de helyre jön. Szóval ilyesmik történtek az elmúlt években, és persze sok minden más. Lelki és testi sérülések, amik szerintem 100%-ig sosem jönnek helyre. Mégsem tudok nem arra gondolni, hogy mennyire élő a fájdalom, és még élőbb az az érzés, amikor a fájdalom elmúlik, és helyre költözik a hála érzése. A háláé, hogy még itt vagyok, élek, szerethetek és szeretve lehetek. És ez az érzés most, miközben 2023. december 24-én reggel 9 óra után néhány perccel zárom soraimat, még a félelemnél és a bűntudatnál is erősebb bennem. A riport a 4. évadának a záró akkordja, az évadzáró epizódja a kapitány. A műsorról további információkat a www.riporta.hu oldalon találhatsz. Ha minden jól megy, akkor találkozunk az 5. évadban, de ha nem találkozunk az 5. évadban, remélem akkor is minden jól megy.